Eddig még nem láttak valódi indián fejedelmet a mexikói törzsből. Tengerparti egyszerű kacikák jöttek elébük, Kempoal urai, a tlaxcalai állam négy nagy öregje. De mindez semmi sem volt ahhoz, amikor a hírvivők jelezték a spanyol tábornak a királyvárás izgalmas pillanatát. Aguilar is úgy fordította, király errej, ugyanazon szóval, melyet Don Carlosra illesztettek a spanyolok. Az izgalom átharapózott a közkatonákra is, és már mesélték, hogy az érkező talán egy a három nap keleti közül. Cortés már tudta a sohasem mosolygó ifjú teszkokói királynak, Kakamának történetét. E név hajladozó tengeri szárat jelent, s jelképezi az örök komorság királyi állapotát, melyet nem enyhít meg sohasem mosoly. Ő volt a böjtölés urának, e nagy teszkokói fejedelemnek legidősebb fia, akit a törzsszövetség feje a haragos úr atyáinak székébe iktatott. Jött a sohasem mosolygó ifjú ember, kiterített csodálatos mintájú szőnyegeken lépdelve, derékba görnyedt csatlósok, udvari népek sorfala közt ragyogó, s szomorú 25 esztendejével. Hajában csak egy 100 zöld toll óriási gyöngyszembe beleszúrva, mellén köntösét hatalmas zafírkő fogta össze. Sötét tónusú köpenyt viselt, övéből kőkésének aranymarkolata színlett ki. Ösztönös méltósággal közeledett Cortés felé. Közvetlen előtte megállt, könnyedén üdvözölte indián nagyurak szokása szerint, homlokház dörzsölt bal kezével. A hangja nyugodt, csendes, egyenletes volt, nem bárta be Cortés üdvözlését, ő hallatta királyi szavát. Én a haragos úr képében jöttem hozzád, aki bátyám, de egyben minden földi teremtménynek földön élő ura. Sajnálja, hogy nem ő üdvözölhet, amikor eléred ősi tartományának belsőbbik határait, de birodalmának gondjai lefoglalják, és nem hagyhatja el ezekben a napokban királyi székhelyét. Azért jöttem, hogy nevében meghívjalak Tenochtitlánba, ha nem riasztanak el téged azok az akadályok, melyeket a véletlen istene szór lépten nyomon utas emberek elé. Mindaddig, míg odaértek, ételben, italban nem lesz hiány, és ellene emeli fel kezét, aki benneteket mer bántani. Hűvös és rövid volt a beszéd. Hiányoztak belőle a vége érhetetlen ismétlések, szóképek és metaforák, melyek indián követek szavát fátyolos bizonytalansággal takarták el. Cortés próbálta lekötni figyelmét, mutatta katonáit, táncoltatta a lovakat, apródjai hozták a kristály ékszereket. Az ifjú király mereven és mozdulatlanul állt, mind eme ceremóniák között, szeme mosolytalanul, szomorúan villant körül, és keresztezte Cortés tekintetét. Néhány pillanatig így álltak szemtől szemben, aztán Kakama széttárta kezét üdvözlésre, könnyű fejhajtással adózott a spanyoloknak, már udvarmesterei előszerezték gyaloghintaját, s a fáradt, szomorú herceg kíséretével együtt a Tenochtitlán felé vezető úton eltávozott. Az út szabad volt a főváros felé, s reggel bevonulhattak a gyönyörű Iztapalapan városába. Eukaliptusz sorok között óriás kaktuszok vérveres virágözönében banálligeteken átvezetett az út. A városi határban fogadta őket kíséretének elejével a Moctezuma véréből szakadt kacika, és úgy vezette Cortést kézen fogva a hatalmas udvari rezidencián át. Habfehér stukkókkal bevont hosszú, inkább alacsony épület volt, melynek külső falát lodzsák, s faragott emberalakú oszlopok tarkították. A figurák felkerültek a homlokzatra, s a hamis ívek feletti síkon tropikus szeszélyességgel ábrázolták a mexikói mitológiát. Míg a katonák elhelyezkedtek a széles, tágas udvarokon, az óvilági vendégek elérték azt a parkot, melyet többé soha egyikük sem felejthetett el. Hatalmas kert volt, melyben az új világnak minden nemű virága, dísznövénye, szeszélyes figurája, cserjéje helyett talált. Az ösvények mellett parányi csatornákon át csergedezett a kristálytiszta víz. A park közepén napóra állt, körös körül a zodiákus kikövezett határjelei, a küllőkön virágok, a szélesebb szektorokon különös holdarcú fejek, a legkülsőben madarak virágok, tolbokréták, fényes fehér kavicsból kirakott jelei, melyek egy 2300 napos csillagévnek periódusait ábrázolták. A tisztek elértek a medence szegélyéig. Átlátszó, forrászöld vízben, a kikövezett óriási akváriumban versenyt kergetőztek a legkülönfélébb halak, közöttük rákok, csigák és vízisiklók, ezerfajta egzotikus moszat, vízen úszó gyönyörű virágok, melyek minden esztendőben csak egy napra tárják ki 20 színű, káprázatos pompájukat. A park tövében széles, szellős nyárilak állt, nyitott folyosókkal, telerakva virágtisszel, egyik alacsony asztalon frissítők tömege, apró ízes étkek, jéghideg kakaóital, a szoba közepén újra a kalendáriumkör, itt már kisebb formában, de az egyes jelek gyöngyházzal, féldrága kövekkel arany és ezüst berakásokkal voltak ékesítve. Marina, te érted ezeket a köröket? A leány megcsóvált a fejét. Csak papok tudják megszámolni a földön és égbolton elröppenő időt. Doña Luisa, Alvarado asszonya büszkén mondta. A jeleket atyáinknak atyái egyformán ismerték, akkor még alig különböztek ők a régi istenektől. Akkor még a nagy hegyek mind lángot vetettek, mint a pipa, ha benne felizzik a parázs. De én tanultam atyám udvarában őket, egyformán tudják olvasni minden törzs férfiai. Kisétáltak a nyitott csarnokból, leültek a medence szélére. Két asszony nézték a zölden csillanó vízben a halak játékát, amint elsuhannak a relief kezüket kinyújtó sötét ocelotistenek között. Minden kimondhatatlanul csendes és békés volt ebben a pillanatban. Ha nem kellene soha innen tovább menni. A spanyolok, tisztek és hivatalosak önfeledten bolyongtak egy csodálatos kertben, melyhez hasonlót nem ismert az óvilág. A mézédes illatok enyhe félhomályában varázslat játszott velük. Feledniük kellett az elmúlt éjségeket, gyötrelmes éjszakákat, sebeket és nélkülözéseket, fellobbanó rőzselánk gyászos muzsikáját, falvak szegélyén, felijedt lány sikítását, akit dobtetejére szorítanak zsoldos kezek. Ha nem kellene innen tovább menni, fűzték egybe a hercegnő szavát, várrá válnának a könnyed kariatidasorok, várárokká díszhalmedence, lőszerszámmá faragott istenfejű kövek. A jegyző beszélt a számtartóval. Cortés szüntelenül emlegeti azt az ismeretlen nagyurat, ő bizonyosan ismeri már hatalmát, de kegyelmed is láthatja, mekkora akarat lehet benne, ha kigyomlálja körös körül az erdőket, és ide ülteti be a legszebb fákat, térdre kényszeríti a bozótokat, megnyírja a fáknak koronáját, a vizet odavezeti, ahova csak kedve tartja. Játékos úr lehet, játszik a földekkel, erdőkkel, vizekkel, talán velünk is csak játszik, hogy önmagáig előre enged. Amíg ő akarja, csak játszik velünk. Amíg az indián király akarja. A szó kiröppent a tisztek és katonák közé. Legyintettek. Ez a pillanat felejthetetlenül szép volt. Sejmes, gondozott füvön hevertek végig, szürcsölték mézben főtt gombák erjedt bódító levét. Így kicsit kábultan, kicsit mámorosan folyt közöttük az örök vita, vissza kellene már fordulni a szigetekre, vagy vigyék bőrüket újból vásárra, Cortés makacs akarata szerint. A főkapitány egyedül maradt az oszlopos csarnokban. Mint merev fekete folt, úgy árnyékolta el a hófehér kőpad isten figuráját. Marina lába elé kuporodott. A férfi kinyújtotta kezét, ujja dús, merev szálú hajlombozatot simogatott. A lány felnézett rá. Valami idegen lélek vonalát látta szeme körül. A gyermek, gondolta, Talán ez lehet az alig sejthető változáskora, a megmozduló magzat, akinek különös apa és különös anya sorsát szánhatták titokzatos módon a csillagok. Törzsbeli asszonyok ilyenkor gyékényeken hevernek naphosszat, ujjukat alig mozdítják, s fogadják szomszédok jó szavát. Ő meg, ha elfárad, s görcs vagy émeigés kínozza, nyerekbe dobják. Ortiz szelít kancájára, melynek kantárjában megfogódzik, s emberek csodájára így poroszkál szörnyetek háton. Az emberek beszállingóztak éjjel szállásokra. Szolgák és papok jöttek a kertbe, megálltak az odiákus jegye előtt, s apró, színes mécsekkel igazították át az időjelző órát arrafelé, amerre a holt hónap halad. Éjfél tájban felkelt Cortés, körbejárta a legényeket, akik muskétákkal kezikben stációztak, megnézte az őrtüzeket, elment a tlaxcalaiak szállása előtt. Parancsot adott az apródoknak, hogy szedjék ki a legszebb, legparádésabb ruhákat, készítsenek illatos fürdővizet, szóljanak Borbélyának, hogy álljon készen hajnalhasadástól. Rossz, nyugtalan alvó volt, irigyelt azokat a kacikákat, akik étkezés után kifúrt facsövekbe száraz füveket gyömöszöltek, parazsat vetnek vele, vidában szipákolnak, percek múltán békés, és jámbor mosoly telepszik ábrázatukra, s bodorgó füstkarikák mellett elszunnyadnak. Nyugtalan alvó volt, s tudta, hogy holnap fog elérni a válaszútra. A benfentesek készülődtek, mint megbolygatott hangyatúrás, úgy sűrűsödött meg körös körben a nép, bárkák vittek gyümölcsöket, füveket és veteményt Mexikó felé, a töltés mentén, a csatornákon keresztül ezrek és ezrek közlekedtek lentről, az ország részekből, kíváncsiak töltötték meg az elővárosokat, mindez miattuk történt, miattuk szépek a lányok, virágosak a háztetők, zajosabbak az éjszakák. Ha reggel hat felé elindulnak, be kell hajolniok az írott jelek szerint a szétágazó kőtöltésre. Kiküldött emberei jelentették, hogy járható az út, három spanyol lándzsa széles, a vízbe épített ösvény. Velencére gondoltak, melyről annyi hír keringett, melyről napról napra meséltek most a veteránok, cölöpökre épült város. Hanyat dőlt a gyapott heverőn, egybekeveredett előtte Velence és Mexikó, dózsék és kacikák táncoltak ördögi képben, felettük Don Carlos sápat, 20 esztendős arca, talán még szakálla sem ütközött ki. Velázquez hahotázik, mert most csapdába kerültek, egy ismeretlen rablány mutatja felmetszett hasát, egy gyerek sír, ismeretlen gyereke Katerina ölében, akinek már nem ismeri arcát, mert másik kezével Marinát fogja, lehúzza a gátról az örvénybe, szeretne menekülni, de együtt zuhannak. Xamarillo állt mellette és rázogatta. Megvirradt a nap, nagy uram, és eljöttünk kegyelmességet parancsszavára. A kést feni már a Borbély, s a kegyelmet tiszta ruhát vált. Percek múltán trombitált az ébresztő ember. Szakállas, torzomborz alakok cihelődtek, pamutszálakkal hajuk között, pihékkel, örökösen riadóra kész, martalóc mezben. Cortés végigment az árkádok alatt. Ma mosakodtok és fésülködtök. Egy órát kaptok, hogy rendbe hozzátok magatokat és fegyvereteket. A szolgák ezüstfényesre sikálták a melvértet, kefélték fekete bársony köpenyét, melyet trópusi forróságban érthetetlen dísz lehetett a pamutköntöső idevalóknak, nyakába kapcsolta a súlyos, kövekkel kirakott aranyláncot, kesztyűt húzott, és gondosan állához borította a csipke gallért. Egy óra múlva bekérette a tiszteket. Sandoval volt az első, kicsit előreugró nyulajkával, örök mosolygós, kedves, jókedvű fiú, szíves bajtárs. Alvarado gondosan fésült rőt üstökével, aranygombokkal parádéző díszújasában a fekete, égőszemű ordaz, akin beteljesedett a hajnali csodavárás. Oli, az egykori gályarab, szörnyű izmú, puffadt, zsarnok természet, írástudatlan s zsörtölődő, mellette a kecses, arisztokratikus Velázquez de León, a kubai kormányzó unokaöccse, Cortés egyik legbensőbb barátja. Ha Puerto Carrero most itt lehetne... Egy pillanatra mindenki a vitorlásra gondolt, mely elvitte aranyukat, vágyaikat, levelüket hónapokkal ezelőtt Castilia felé. Ha ezek most itt lehetnének, az egyetlen vérbeli nagyúr Puerto Carrero, az intrikus Montejo és az okos plebejus Alaminos, a kurtalábú főpilóta. Sajnálják a tegnap még irigyelteket, nem láthatják csodák érését. Ezer baj tépte, szaggatta köntösüket, s most felaranyozva, illatos szakállal, zöld tollú kalapban, aranyverettel, kesztyűsen, frissen fényezett saruval álltak meg Cortés előtt. A pállott kötfelszál körös körül, s a tropikus hajnali nap vérveres golyója végig szaladt a horizonton, 1519. november 8-ának reggele volt. A tisztek nyerekbe szálltak, a lovak pihentek, jól lakva ficánkoltak, s vígan szívták be a sós levegőt, mely az óriás tó partjáról sűrűn párázott, s fehér eső formájában ülepedett meg a kövek hasadékában. Cortés félrehívta Olmedo atyát. Atyám, nekem nehéz, rettenetes éjszakán volt, sátánnal és angyalokkal hadakoztam. A lelkem fel van dúlva, s most érzem először, hogy gyarló. Mi haszna sár vagyok a mindenható kezében? Nyugtass meg, és áldjál meg, atyám! A merre odavágodott az ököl, és a hatalmas palotaudvar közepén már megint a diadalmas vezérkapitány nézetlen nagy, csontos lováról az emberekre. Utolsó reggeles, spanyolok, mielőtt bevonulunk-e birodalom fővárosába. Ezt ígértem nektek, mert hittem önmagamban, hittem bennetek, de leginkább hittem az Úristen akaratában, aki mit tőlünk kívánja, hogy megszüntessük a bálványimádást, s mindeme fertelmességeket. Én ígértem nektek, hogy idehozlak benneteket, de nem ígértem nektek, hogy mostantól kezdve könnyű és veszélytelen lesz az életetek. Nagy gyönyörűségek és nagy kísértések közepébe kerülünk. Kevesen vagyunk, egy vigyázatlan perc, és összecsapnak felettünk a hullámok. Spanyolok, tartsatok össze! Szűz Mária és felséges urunk Carlos nevében a fővárosba vezető úton most elindulunk. Elől a lovasok. Oly széles és tiszta volt a tó közepébe épített hadiút, hogy 10 ember széltében kényelmesen elfért. Az ágyúkat indián terhordók cipelték, megettük jöttek, félig meddig, rendezetten, 6000-ben a tlaxcalaiak, s a menetet az utóvéd muskétás veteránjai zárták le. Az út mentén két oldal templomok és házak szakadatlan sora húzódott meg. Félig vízbe nyúlt lábbal, de kikönyökölve a töltésre, cölöptestükkel zömöken és mégis rugalmasan, virágos tetőkkel a házak, körös körül emberek ezrei, virágot szórva, újjongva-e szokatlan, csodálatos látvány örömében. Körülbelül 2 óra járásnyira újból elágazott az út. A keresztponton hatalmas, erődített építmény zárta le a bejáratot. A vezetők rámutattak a 2 út keresztezését befogó 2 hatalmas básatoronyra, melyet felvonó híd zárt el a töltéstől. Mindkét felét a felvonó hídnak 2 fő kapu zárta, vigyázta, melynek építményében 100 fegyveres is elférhetett. A kapu előtt most ünnepi ruhás, ékszeres, tolkoszorús udvari csoport állt. A vezetők leborultak előttük, s azok szemrebbenésre sem méltatták őket, tekintetük Cortést kerestem. Egymás után lépkedtek járásuk különös halk ritmusával. Mindegyik meghajolt előtte, kezével a földet, s aztán homlokát érintette, s mindegyik néhány szóban üdvözlést mondott, s várta, míg Marina tolmácsol. Cortés állt, felkantározott lova mellett, hajtogatta fejét, megemelte tollas kalapját, mosolyt erőltetett arcára, s nem mozdult. Nem szabad türelmetlennek lenni, nem szabad a barátság s kedvesség ország fogalmait megcsúfolni. Az udvari népek figyelték minden mozdulatát, ők is tudták, hogy a kalapemelése úri megtiszteltetés, szerepe van az ölelésnek, baráti csóknak, mit jelent, ha a kéz csak könnyed üdvözletet int? Kengyelfutó jött lélekszakadva, kezében csergő létcsapó, annak jeléül, hogy az üzenet a haragos úrtól érkezett. Az asztékok, tlaxcalaiak egyszerre leborultak hallatára, mint ezt megkívánták Anahuac törvényei. A hír úgy szólt, hogy a nagyúr megindult városából az idegenek felé. Utoljára nézte végig az ember sorokat. Ortiz rendezte kürtöseit, az induló hangja kirobbant, a lovak ficánkolni kezdtek. Cortés az érre lovagolt, és megindult a tóban épített töltésúton, mely Tenochtitlánba vezet. Két oldalt sűrű tömegben feketén lett a nép, a vizen ezer számra álltak virágdíszes kanoék. Mindenütt virág hullott elébük, tarka szőnyegen lépdeltek a zsoldosok, orchideák testét gázolták szét az ágyutal, és egy-egy azálea a lovak szőrén megakadt. Az izgalom végigborzongott a seregen. Nem volt egy zsoldos sem, aki ne érezte volna, hogy a következő percben valami nagy, csodálatos eseménynek lesz tanulja, melynek súlyát talán nem tudja felfogni egyikük sem. Cortés maga mellé hívta Marinát. Magasról lenézett rá, megdöbbentette csodálatos szépsége, ahogy ünnepre fésülten, virágos hajjal, spanyol fésűvel, lábán könnyű cipővel mellérebben. Most kibontja díszes hófehér kendőjét, s úgy teríti magára, hogy köntösét majdnem derékig eltakarja. A légycsapos gyorsfután ránéz a lányra, bólint, s mond neki halkan valamit. Marina még jobban arcára veti a fátyolt. Mit parancsolt neked? Ha a világ urával beszélek, szemem le kell sütnöm a porba, de nem kell a földre esnem előtte, mert ma én a te szavad vagyok, uram. A küldönc közölte, hogy a tlaxcalaiak nem jöhetnek tovább. Szaguk gondozatlan, áporodott, a haragos úrnak nincsen kedvére. Lemaradtak, s lemaradtak az ágyúk is, melyek innen jobban tudták átfogni a töltés kanyarodóját. Tisztán spanyolok voltak, akik előre mentek, az egyetlen indián Marina. Virágokból szórt vonal mutatta, ez a határ, ahol a sápadtarcúaknak meg kell állni. A nap átszaladt, a déli emelkedőn könnyű felhők takarták el, kézről kézre jártak a vizes csobolyók, éterre most senki sem gondolt, ha csak nem a vacsorára, melyet ma a rongyos, ágról szakadt kalandorok az indián császár asztalánál költenek el. Ortiz intett, újból megszólaltak a hangszerek, rá visszafeleltek a toronytemplomokból kiáradó kagylókürtyelek. A víztükörben házak, templomok, paloták képe csillant meg, szemben a hajlás mögül most előtűnt a fejedelmi udvar képe. Szolgák lesütött szemmel bontogatták ki a csodálatos simzésű szőnyegeket. Ezen közelített a császári menet. Előr aranytól, drága kövektől csillámló udvari méltóságok jöttek, mindegyiküknek köntösét egyszerű gyapotink féle takarta el, az utolsó sorban jövők mezitláb voltak, aranyszandájaikat kézben hordozták. Moctezuma hatalmas, pompás gyaloghintóban érkezett. A favázat arany, kvecáltollag drága kövek teljesen elborították, a ráboruló aranyhálónak filigránjai köz zöld tollak kúztak végig, árnyékos mennyezetet fonva a monarha trónja fölé. Jó kőhajításnyira lehettek egymástól, amikor kezének egy mozdulatával megállította a gyaloghintót. A hordozók földre merevettek, s Moctezuma lelépett a drága szőnyegekkel borított füves térségre. Szeme most fürkészőn szaladta át a távolságot, s aztán megállapodott a szemben várakozó színes, tarka csoporton, melyet éjszakákon keresztül agavélapokra rót rajzokból annyiszor próbált magának megfejteni. Ahogy lelépett, magasabb volt környezeténél, egy árnyalattal halaványabb, állát gyérszakál körítette. Udvari köpenyt viselt hófehér gyapotból, övén a zománcos kövek virágdíszeket utánoztak, s az alsóköntös bő, hímzett szegélye hullámosan redőzött alá. Amikor lelépett, meglendült két karja, Stescoco és Iztapalapan urainak vállára támaszkodott. Most lassan, majdnem észrevétlen ritmussal indult meg újból a menet, hátul a kvetszáltollakból font aranyzöld baldahin, elől a haragos úr a szőnyegeken, arancsarujának színe megvillan a tarkaságban. Kortész közeledett feléje lovahátán egészen egyedül. Két ember s két világ jutott el egymáshoz. Egyik tetőtől talpig vértben, csak felvont sisakrostéja mutatta emberarcát, felegyenesedve az ismeretlen sokaságtól reszkető paripa hátán, a másik puha, süppedő gyapott szőnyegeken, aranytól s kövektől fénylő álomruhában. Így közelítettek egymás felé, kelet és nyugat, két ismeretlen világa, kik kifürkészhetetlen ezer évekkel ennek előtte az emberiség fájáról két ágra szakadtak. Haladtak egymás felé, 400 vasba öltözött martalóc, de szentlélek lovagjai is, akik hirtelen szemüket dörzsölhetik, mert eljutottak végre a mesékbe, velük szemben tláloknak, a viharistennek ivadéka, akinél nagyobb úr az általa ismert világ felett még nem uralkodott. Mintha félelmes, világtörténeti pantomim lett volna, úgy értek el egymás elé. Kortész megállította lovát, egy mozdulattal leugrott róla. Forróság árasztotta el, a láz, mely fullánkját beleöltötte a tabaszkói mocsaraknál, megint tombolni kezdett ereiben. Csodálatos hármas tagozódású alakot látott közeledni. Fejedelmi aranykoronával sápadt zöldsíkkal jelzett homlokán, két hűvéres királyára támaszkodva, földre borult híveinek szőnyege között. Kortész levetette sisakját, kesztyűs kezébe fogta, oldalára intette Marinát, aki lesütött szemmel, fehér kendővel fején közeledett. A szétgöngyölt takaró szélén értek egymáshoz. Másodperci villanó fényénél kereste mindegyik a másik szemét. Moctezuma keze mozdult meg először homlokához, utána a föld felé lendült, Kortész mélyen meghajolt, a sisakot meglóbálta, hogy tolla söpörje a szőnyeget. Néhány lépésnyi távolságban voltak még mindig. Most Moctezuma kibontakozva övéjének karja közül, szemtől szembe került a spanyollal, s mély, szomorú hangján ennyit mondott. Légy üdvözölve, amikor atyáim földjére léptél. Marina halk fátyolos szava verte oda-vissza a hangot. Kérem az Úristent, hogy a birodalom végtelen hatalmú ura sokáig éljen. Moctezuma porba hulló udvari világa felett elnézett, suhanó könnyen megérintette Kortész köpenye szegélyét. Egy irányba maradtak egy pillanatra, majd Kortész átkerült a nagyúr baljára, és elővette iszákjában őrizett ajándékát. Sodort aranyzsinóron függő, belülről illatos kővel ékeskedő üvegkristályból nyaklánc volt, velencei remek munka. Egy lépéssel Moctezuma elé került, és nyakába akasztotta, s most kitárta két karját ölelésre. E pillanatban Kakama s a királyi testvér gyengéden lefogták karját, s szót vetettek Marina felé. A haragos urat nem érintheti senki kezével. Így mentek egymás mellett néhány lépést. Hátuk mögött az egybekeveredett kíséret, aranyra szomja spanyolok, s a lovaktól reszkető udvari népek. Most Moctezumán volt a sor. Két gyönyörű koralláncot hoztak elébe, melyen 8-10 hatalmas aranyfigura, tengeri szörnyeteg, rákok s békák, tláloknak az esőistenének jelképei fityektek. Moctezuma mosolyogva Kortész nyakába akasztotta az egyiket, s hallgatta, mint verődik finom csengéssel a melvérthez a súlyos, kalapált vertarany. Valóságos csodák közé jutottak. Ezer és ezer vakítóan fehér napfényben égett, téglából egyberótt, lapos tetejű ház közt, méregzöld víztükörben fürdőtt templomtornyok árnyékában érkeztek végére a töltésnek, s mentek utcákon, tereken át. Sehol egy szempár, mindenütt földre hulló alázat, mesztelen lábak, s köznapi köntösök gazdagon hímzett díszruhák felett, mintha a nép a világ császára előtt vezekelne. Bent a városban hatalmas köves utak s eukaliptus sorral elválasztott járóösvények vezettek szét a nagy térről sugár alakban. A nagy úr egy mozdulattal oldalra parancsolta a lebegő, zöld tollakból szőtt arannyal párnázott császári baldahint, s most már kézen fogta Kortészt, s egy hatalmas épület sor elé vezette. Ez atyám háza volt, és most nektek lesz hajlékotok, Malinhe. Cortés tolmás nélkül is megértette nevét. A haragos úr száján át Anahuac íratlan törvénye szerint megpecsételtetik Marinától született neve. Egy pillanatra megállt az épület óriás előtt. Kapu helyett 3-4-szeresen embernagyságú porfír és gránitoszlopok tartották a bejáratot, mindenütt ijesztő szörnyek, vérengző istenek figurái kifaragva, olyasképpen, hogy villogó, üres vagy fekete szemüket mereven és kegyetlenül ráfordították a szemlélőre, ha csak hátul, a bejáró meget tűntek el a sima, fényes kőben, amelyből vétettek. Ez atyám háza, hangzott vissza Marina szava. Már bekanyarodtak a nyílásokon. Ezer és ezer ember számára lett volna szabad az udvar, hatalmas szellős termek nyíltak, azon túl kertek árnyékos utakkal, középen kis csatorna, s szökőkút ocálott feje. A termekben végtelen sorban gyapott hálózsákok, takarók és párnák sorjáztak, körös körül polcok, rajtuk ezerféle edény. Volt közöttük éjfekete türkiszkék, olyika állatfejet ábrázolt, másikban guggoló férfi alak hátából patakzott elő a friss, még habos csokoládé. Moctezuma ment Cortés mellett, és bevitte őt folyosókon át saját lakosztályába. Alapjában ez is üres volt. Két alacsony, rövid támlás szék, dúsan hímezett gyapottakaró, melybe ismeretlen mester Quetzalmadár tollából áldozati istenjelenés figuráit szőtte bele. Komoly, szép arcán, mosoly futott keresztül, köszönt kevésbé mélyen és ünnepélyesen, mint első találkozásuk alkalmával. Érezd magad otthon, Malinhe, még ma visszajövök. Egyedül maradt a csodák labirintusában. Mindaz, ami eddig volt, kacikák, népek, városok körforgása, háborúk és kétségbe esett pillanatok, mindez feloldódott. Kíváncsi, kutató ember szemével leste az idegen palota misztériumát. A szoba sarkában háromlábú állványon türkiszkék hatalmas váza állt, mosdóvízzel, s a másik sarokban széles, elnyúló, veres csíkú tál, hatalmas, kőből faragott fedővel, a fogója felett ágaskodó figurapóza kétségtelenné tette rendeltetését. Minden habfehér habarcsal volt tisztára tapasztva, folt vagy sáros lépések nyoma nem látszott a pádimentumon, melybe színes kövekkel istenfigurák voltak beágyazva, hogy aztán a rajz végig folyjon a falon, itt már kiemelkedő kontúrokkal, mintha hevesen és kétségbe esetten erőlködnének az istenek és hősök, hogy kivessék magukat a kőpárkányok rabságából. Így folytatódott az időfigurák végeérhetetlen körforgása, míg el nem ért a szobapárkányig, melyből ablakrács helyett óriás teknős s egy haragos ocelot fej merett elő, középen kétszeres embermagasságú asszonyalak, guggoló ülésben, maga alá vont irtózatos arányú lábaival. Apródjai asztalt, könnyű tábori széket hoztak a főkapitánynak, kirakták a kalamár és tollakat, fegyvereket rendeztek, s feszületet szegeztek a farra, a nagy órágya fölé Mária képét, kis égőmécsű szentelt edényt. Cortés már végigjárta a palotát, berendezte a védelmi állásokat. Az ágyúkat rögtönzött földsáncokra vontatták, hogy a fal s az ütegek között kis hézak támadjon. A falnál sétáltak az őrszemek, az elkerített raktárterembe vezették be a lovakat, mindenütt nyüzsgő, zajos harci készség áradt, a pajtások megkeresték egymást, mindenki jó, szellős fekhelyet foglalt, kampókat vertek a falba, ráakasztva a cókmókokat. Hangosan ordítoztak étel és szakács után. A mai nap csodák és parádék napja volt, üresek voltak a bendők, s a díszmenetek fényét elnyomta a korgó gyomor. Hívták őket az udvarokra, ahol megkezdődött az osztogatás, a tisztek parancsokat kiáltottak, trombitás szaladt végig vacsora szignállal. Cortés 12 testőre alabárdal állt a vezéri bejárat előtt. Délutánt temettek, amikor újból megjöttek a heroldok, és jelentették a haragos úr közeli érkezését. Először megint a császári légycsapók csergése hallatszott, gyaloghintók aranyos terhe alatt roskadoztak a hordozók, filigránok, ékszerek, drágakövek pompáztak, s a küszöbbig elővonuló spanyolok előtt most újból kibontakozott a félelmetes formátumú nagyhatalom arculata. A szolgák alacsony, aranyberakású ülőbútort hoztak. Moctezuma barátságosan mosolyogva hajlott meg Cortés előtt, leereszkedett a kerevetre, s a meghajlással vigyázó Cortésnak intett, ülj le. Halkan szólt valamit, erre mindenki különös, guggoló lépésekkel szemben az uralkodóval meghajolva kivonult. Cortés kiküldötte a spanyolokat is, csak hárman maradtak. Marina az árnyékált sötét szemmel, izgatottságtól átizzott arccal atyáinak emberisten előtt. Malinhe, a hét cső esztendejében feltűntek úszóházak a távoli partokon. Esztendően rá újra láttak fehér embereket Campo Jefocán túl. Ezek előőrseid lehettek, mert végigmentek a partokon és visszafordultak. Így jöttél harmadiknak te hozzánk, és én örülök a te érkezésednek. Láttam csatáid képét, melyeket a tabaszkóbéliekkel vívtál, láttam az ütközetek rajzát, Tlaxcala falai megett. Minden rajzal és minden hírrel egyre jobban erősödött hitem, hogy ti vagytok azok, akik eljövendők voltak hagyományaink szerint. Tudnod kell, Malinhe, hogy a mi szent könyveink hallgatnak azokról, akik mielőttünk ezeken a tájakon laktak. Mi messziről, távoli tájékokról érkeztünk emlékezet előtti időkben ide. Atyáink jöttek, s élükön hatalmas vezér, akinek ők mindnyájan engedelmeskedtek. Amikor itt megtelepedtek, elsokasodtak, gyékényükre vették a földasszonyait, ez a vezér visszament oda, ahonnan ők elindultak. Amikor megint visszatért hozzájuk, már idegen asszonyokat, gyermekek ezreit találta, akiket idegen asszonyokkal nemzettek. Már nem akartak visszamenni a régi hazába, s gúnyolták őt, aki tollas kígyó képébe öltözött, már nem fogadták el többé vezérüknek. Ezek, akik máról holnapra élnek, s nem törődnek a mindenség dolgaival, elfeledték Quetzalcoatl. De mi, beavatottak, tudtuk, hogy ő nem adta fel soha birodalmát, egyszer eljő, s a vezérségét újból átveszi. Ti azt mondjátok, hogy napkelet felől jöttetek, ő is onnan vezettet bennünket. Beszéltek a ti hatalmas uratokról, mindig csak róla. Carlos, mondjátok, ezt a nevet mi nem ismerjük, de én úgy hiszem, hogy ő Quetzalcoatl egyenes származéka lehet. Te mondd át követemnek, hogy a te urad régóta tudja a mi létezésünket, én hozzám küldött téged követségbe. Te nem fordultál vissza, az akadályok nem hátráltattak. Én hiszem, hogy te Quetzalcoatl követe vagy, és én engedelmeskedem neked, mint az ő isteni helytartójának. Kortyonként kapta e súlyos mondatokat. A monarha kezét rajta nyugtatta Cortés kesztyűtlen kezén, mosolygott és várt, s figyelte, mint nyílik szóra Marina, s amikor befejezte mondatát, bólintott. Most a spanyolon volt a szó. Egy csigalassú dialógusban, mely hidat próbál építeni két világ között. Nagy uram, minden szó gyenge ahhoz, hogy én neked ki tudjam fejezni köszönetemet, jóságod és segítséget felett. Mi valóban napkeletről érkeztünk birodalmatba, s alattvalói vagyunk egy nagy és hatalmas császárnak, akinek Don Carlos a neve, és sok-sok király és fejedelem örök ura. Ő tud Mexikóról, és hallott uráról, Moctezumáról, és ő küldött el engem egyenesen te hozzád, nagy uram, hogy hirdessem neked a mi egy igazi Jézus Krisztusban való hitünknek igazságát, mely egyedül képes arra, hogy a te és mindnyájatok lelkét az örök büntetéstől kimenekítse. Erről nekünk még sokszor és sokat kell beszélnünk, Malinhe. Ha leesik az este, úgy helyezkedjél nyugalomra, hogy saját palotád árnyékai közt fekszel. Ma még pihenjétek ki magatokat, mert tudom, hogy ezer harc és ezer küzdelem csigázta el testeteket, melyet útpora s nap hevesebzett és szárított. Én tudom, hogy rólam s népemről ezer hazugság híre szállt hozzád. Látták, hogy ti aranyra szomjaztok, s ezért füledbe súgták, hogy házaim és palotáim vannak, csupa-csupa aranyból egymásba róva, hogy én aranytrónuson ülök, s minden eszközömet a démonok bélsarából kovácsolták, s magam úgy ülök trónusomon, mint isteni bálványkép, imádtatom magam. Te látod most, mi az igazság? Ha bejössz otthonomba, láthatod, hogy kő van kőbe faragva, nem arany. Én pedig, nézd csak, szétvonta a remekbe hímzett tilmatli köpenyt. Alatta habfehér alsóköntöse volt, melyet aranyszegélyű csat tartott össze. Kikapcsolta a szárát, és szétvonta. Malinhe, érints meg ujjaddal, hogy érezd, én is csak ember vagyok, hús és vér, mint ti, a halál törvény alól én sem tudok menekülni. Hazudtak neked, mint ebben, úgy más dologban is. Én atyáimtól örököltem aranyékszereket, melyeket megőriztem, mint megőrzi mindenki azt, amit atyáira elhagytak. Ha kívánod, Malinhe, mindez a tiéd lehet. Én most elmegyek vissza a palotámba. Te meg pihent ki fáradalmaidat. Felállt. Kitárultak a bejáratot elzáró hímzett függönyök, újból bejöttek az udvari szolgák, görnyedve ajándékok, hatalmas véggyapottakarók, köpenyek, virágok, kendők, ételkosarak súlya alatt. Egy kis fonott tartóban aranyékszerek voltak, Moctezuma hozta Cortésnek. A spanyolok félkörben álltak. Moctezuma szólt Marinának. Kérd meg uradat, mutassa meg nekem, ki szolgál közvetlen alatta, mi a méltósága, és mint mondják nevét az ő nyelvükön. Elsőnek Alvarado hajolt meg a császár előtt. Indián asszonya beleoltott már valami babonás félhitet, nagyság és hatalom árnyéka kergetőzött, Cortés indián szóval mondta rá mosolyogva, Tonatiuh, a napfia. Moctezuma bólintott. Ismerlek képekről, olyan vagy, ami ennek ábrázoltak. Napfia vagy. Keresett égkövei között, s egy türkizes függőt választott ki a fiatal hidalgónak. Utána jött Sandoval, fiatalon és szégyellősen, ajkán örök kamasz mosolyával. Egymásra mosolyogtak a nagyúrral. Valódi császár, mormolta Velázquez Díaz lovagnak, elragadtatva. Végre megint udvari levegő, valami Valladolidból, valami a királyi audienciából. Nem szúrtos indiánok, vérszívó kacikák, kiolvasztott hájú hullatestek, valódi császár. Olmedo atya Moctezuma kezére hajlott. Ő volt a pap, akinek jöttét jelezték a rajzok, szentember, fegyvertelen, magasra emeli csatában is a keresztet, egyszerű, fénytelen barna csuha van rajta, de ha fehér köntöst vesz fel, s felemeli az áldozatos szilkét, melybe titokzatos, ember nem sejtette módon kerül az Isten vére, mindenki térdre veti magát. Moctezuma mosolygott. Emelvényszerű pádimentum volt, amerre álltak Cortésszel. Egy grádussal alattuk a két apród. Olmedo atya felnézett az idegen nagyúrra. Csodálattal szinte áhítatba fultan. Moctezuma könnyen, nagyurak egyszerű gesztusával végig simított fedetlen fején, s levéve ruhájáról a drága mívű csatot, melyen két kereszt alakban viaskodó csodagyík harap egymásba, rátűzte a nehéz durva szőrcsuhára. Legyen neked jelet szerint. Délután volt, a katonák cipekedtek málháikkal, rakosgatták apró kincseiket. Cortés bement a számára berendezett terem sorba. Kis ajtó nyílt innen ki a kertbe. Egyedül indult körbe az elvarázsolt ösvényeken, melyek szeszélyes kanyarodóban vették körül a parányi vízeséseket. Hatalmas cejbafák törzse, mint nehéz, komor őrség övezte az élősövényből font főfolyosót. Megette, széteső, reves fatörzsek, foszforeszkáltak, hasadékaikból sárga tejfoltok, élősdi, húsnyelő virágok kandikáltak, körös-körül lógó indák, amint titokzatos lugasokba fonják össze karmaikat, s alkonyatban néhol veres tűzzel izzó bozótból halvánsárga orchideák, keskeny, finom nyaka kandikál ki. A lankadó fényben millió zümmögő árnyék kerengett. Káprázatos éjjeli pillangók hagyták el a kékesen porázó percben nappali rejteküket. Még vakon a világosságtól neki-neki zuhanva a reves fatörzseknek. Alulról nagy, mérges bogarak másztak, testükkel belefonódva az estbe, ijedten megbújva a madarak szárnycsapásától, amint levillannak, vízi ragadozók, Előre nyújtott nyakkal, s válogatott lápi madarak kígyóztak, belesüppedve hassal az imbolygó vizekbe, melyek felett méltóságosan, s alig-alig rezzenbe úsztak a sohasem látott malomkerék nagy vérveres vízirózsák. A palotakert kis domb magasabban állt a város felett, lelátott az estbe burkolózó tornyos képre. Nem látta sem Velencét, sem Rómát, sem Párizst. Toledót csak gyermekkorában, Szalamankát, útjában a királyi Szevíját, Páloszt, a kikötőt. Egy-egy zsoldosa járt már Herkülész oszlopai körül, másik megfordult Egyiptomban, látták a Peloponnészoszt. Volt olyan is, aki eljutott Bécsig, vagy portyázott magyar király pénzén, a dunai végeken, megjárva a gyönyörű királyi Budát, ama nagy, hollós király udvarában. Morzsolt magában mondatokat. Miként írja meg mindez Don Carlosnak? Hogyan frissítse fel magában a szó fakuló művészetét, hogy a császári felség értse, csodák birodalmából küldi neki hódolatát, aranyat, gyöngyöt, hímet a koronára, kapitánya most Meseországban jár. Fények villantak. A mécstartók elővetették a világosságot. Minden katona ágya felett csillanó olajjal töltött, kanóccal égő edények csuprok voltak, kojótafejek, guggoló jaguár, fogát vicsorító félisten kígyó, szárnyas szörnyetegek koponya. Festett cserépedények végtelen sora állt, szikrára lesve egymás mellett, a gyapott akarók felett a polcokon, s most a leggények kezében egymás után felvillannak. Első este volt Mexikóban. A porfíroszlop ocelot feje mögül világosság szűrödött ki. Nyugtalan fákjafény kísérte a sötétben kalandozót. Apródjai indultak utána az ösvény kacskaringókon, kezükben égő szurokfákjával. Eltévesztették sötétben a járást, mert termek, folyosók, sarokszobák szövevényéből szétágaztak az utak, a fákjafény csak egy-egy marék világosságot dobott be a trópusi éjszakába. Vándoroltak-e félig lakályos üres szobákban, teremtől teremre, a fiúk dobogó szívvel, rémektől és árnyékoktól reszkedve, kortész fegyvertelen mi voltában, bosszúsan, és mégis a rászagadó csodálatos varázslat hatalmában, itt guggoló állatszobrok, amott istenek maszkjai, falakon végigfutó sejtelmes reliefek, indaszalag díszükkel semmibe veszetten, egy-egy folcsak, táncoló rőt fákjafényben. A folyosó hajlása elárulta, hogy emit vége a teremsornak, zsákutcába jutottak, ha vissza akarnak találni, kiáltani kell az őrségnek, vagy kivetni az ablakból a tűzjeleket. Ortegia néhány lépést előre ment, s aztán hirtelen visszaszaladt urához. Kegyelmed, látja amott, fény szűrődik ki egyik szobából. Cortés megmarkolta három élő páncélbontó tőrét, intette a legénykéknek, hogy barettyukkal fedjék el fákjájuk elől a fényt, óvatos léptekkel ment a világosság iránya felé. Félrehajtotta a függönyt, mely sűrű, fehér redőzetében majdnem falszerűen zárta le a bejáratot, és csak eresztékein engedte át a fényt. Zümmögő asszony beszéd csapott feléje, halk, recitatív, mintha valaki verseket mondana, s a másik énekelni hozzá az antifónát. Félkörben gyékényekre, párnákra kuporodó hímzetköntösű lányokra talált, megcsapta a kopálillat különös izgalmas zamata. Eleinte egy-egy folt, fények villóztak, mécsek tükrében imbolygó kanócok vetettek világosságot, egy kész csillámló különös port vetett a pislákoló zsarátnokok közé, egyszerre fellibbent a láng, s sistergő fényével bearanyozta az asszonyokat. Először Donya Luisa finom, mosolygó, virágos fejét látta, s aztán Marinát, amint két kezét elébe nyújtva közelebb jön. Most jobbról, balról felkígyózott a felszított láng, s a zárt, ablaktalan toronyszoba kivájt hajlásában megpillantotta a varást. Szobor volt. Nem porfírból vagy lávakőből, hanem aranyérc masszájából. A hamvas, részbarna test húsz színének látságát mintázta meg a mester keze. A szobor olyan csábító, és mégis olyan ijesztő volt, amilyet az új világföldjén még soha senki sem látott. Itt minden állókép fenyegetően, riasztóan, félelmesen nő ki kő vagy fatörzséből, vicsori fogakkal egymást marcangolva, kitépet szívek döbbenetével. Tülekednek, egymásra dőlnek, végül feloszlanak félkép félvaló írásjelek tömegében. Sehol sem látott figurát, mely emberi otthoni ábrázolások melegével megközelítette volna a valóság tükörképét. És ezért azt, ami elébe tűnt a vereses por gránátalma színű lángjában, ezt nem lehetett többé elfeledni. Mesztelen lány volt, az élet minden szinte ijesztő hűségével kifaragva. Elkapta a fákját az egyik apróttól, az ilyetten szétrebbenő asszonyok közt elért a kép más talpazatáig, szemvillanással magába szívta drága és csodálatos mesztelenségét. A fény ráesett vállára, melyre szeléden hajlott rá egy kifaragott orchidea. Keblettő végig sűrű, kettős hajfonat vonult végig, oly könnyen, mintha most is megrezgetné az emelkedő merritmusa. A has sima, ragyogó volt, köldöke helyén beékelt smaragdkő ragyogott, s lágyfodrú ágyékának kislányos íve belefolyt a combok keskeny, finom vonalába. Bokánál hullámos hímezett ágykendőt ábrázoló takaróvonal zárta le a testet, mely elrejtette a fekvő szobor talapzatát. Marina és hársfa méz Luisa közé került. Kicsoda ez az asszony alatt? Smaragdbábú volt. Ki volt az? A hercegnő tudja történetét. Anyjától hallotta, hogy érte szakadt meg a híd Teszkokó és Tenochtitlán között. Olyan forró, sejtelmes volt az éj, mintha minden test párájával názba izzott volna, leszeretne roskadni a gyékényre asszonyával. Hirtelen felriadt az utolsó szóra. Törés volt Mexikó két királyi háza között. Meséljen a hercegnő, te meg mondd nekem a te szavaddal. Úrnője volt Teszkokónak. Királynő, mint ti nevezitek, a haragos úr még nem született meg, amikor smaragdbábút elküldte atya palotából a bőjtölés urához, hogy testével újból egybe kapcsolja a nagy tó két partjának királyi házait. Neki volt legszebb palotája a keleti parton, s a bőjtölés ura miatta elhanyagolta 200 ágyas asszonyát. Csak smaragdbábúnak élt, aki 16 esős évszakot látott, de már úgy megkedvelte a férfi ölelést, hogy gyékény egy éjszakára sem maradhatott üresen. Udvari emberei fiúkat vezettek hozzá estéről estére, fiatal harcosokat, akik előtt feltárta testének kapuját, s hagyta, hogy élete titkos ösvényén szerelmesen hozzá osonjanak. Így tartott minden hajnalig, míg elszenderedett az egyéi szerető. Lábújhegyen jött az udvari ember, virágos zsinórral megkötözte az ifjú vitézt, kihurcolta a kis udvarra, s a kötéllel kizárta torkából az éltető levegőt. Egymás után tűntek el Teszkokó legszebb ifjai, senki sem tudta, hogy a reggeli pernyével szállt el testük, mely eloszlott a tópart felett. Ez olyankor történt, amikor a bőtölés ura tanácsban maradt, hadba szállt, hogy törzsének istenei megkaphassák friss, élő drága kövüket. Az ifjú vitézek fogytak ilyenkor, s nem tudott más senki róluk, csak a hóhér, s egy mintázó mester, aki agyagszobrot mintázott a megfojtott legényről, s képmását felállított egy titkos, zárt teremben, ahol egyre sokasodtak a sárból gyúrt halott szeretők. Néha megnyílt az elzárt ajtó, ilyenkor belibbent smaragdbábú, hogy még egyszer végig gyönyörködje felfakadó életforrások elmúlt örömeit. Csak három udvari emberének kegyelmezett meg, akik a bőjtölés urának szolgái voltak. Kolibritól hét kígyó, harmatos levél felváltva szerették, s ő rájuk pazarolt a szeretetének sok jelét. Hajnalban hét kígyó köntösére tűzött egy csatot, melyet nemrég urától kapott. Másnap a bőjtölés ura hű cselédjén látott egy ékszert, melynek csak ő tudhatta ritka eredetét. Megrendült benne fejedelmek bizodalma, akik híveiknél hívebben hiszik asszonyaikat. Hadba vonulást színlel, de este, amikor az árnyékok már ellepték az utakat, Elsétált asszonyának palotájába, mint szokott csendes napokon. Az úrnő asszonyai kitárták eléje karjukat, és mondták, hogy az élet piros virága virít, asszonyuk fáradt, és máma korán nyugovóra tért. A harcosok kendőt gyömöszöltek a szolgálók szájába, s a nagyúr zajtalanul lépett be a nászszobába, melynek falát arany és ezüst borította. A nyoszolyán derengő fényben alakot látott, melynek csak lába volt eltakarva, teste fedetlenül mutatta szépségeit. Szégyenülten átkozni kezdte féltékeny indulatát, amikor észrevette, hogy fülét nem csapja meg az álmodó testből kiszakadó pihegés. Világító port szórt rá a füstölőre, felcsapott a láng, aranyszín villant a testen, s keze hideg ércbe ütközött, mely csodálatosan egy volt úrasszonyával, csak mintázója nem tudott belelopni emberi leheletet. A rejtett kis szoba mélyén nyúlt el a gyékény, melyen egymás után megpihentek elszálló szerelmek harcosai. Mikor belépett a bőjtölés ura, sarokba megbújva találta három udvari szolgáját, akik várták, hogy a másik megpihenjen, s ők próbálják oltani az úrnő szomjúságát, amelyet nem tudtak megcsillapítani soha. Kezüket kötéllel kötöztette össze. Kötél kötötte át smaragd bábú udvari népét, hóhérait, fiúkat kereső asszonyait. Gyaloghintókra rakatta az aranyszobrot, melyet fegyveres csapata kísért vissza királyi tisztelettel a Tenochtitláni palota elé. Visszaküldi Molch királynak leányát, a bőjtölés ura, azt, akit ott találta hitvesi nyoszaján. Míg végigment a tóparton a menet, fürge hírvivők szaladták be Anahuákat, Stoci istennő napjára meghívták minden vidékek nagy főnökeit. A hírnökök végig szaladtak a két tengerpartján, s hosszú-hosszú évek után először bejutottak a tlaxcalai kapun. Mindenütt egyforma volt az üzenet. Tezcoco ura, kér téged, fejedelem, hogy Toci istennő napjára légy kegyes személyedben városomban megjelenni, hozzad magaddal első asszonyodat, s valamennyi kicsiny két serdült lányodat is. Elment ezért anyám, formálta meg félénk spanyol mondatát Alvarado asszonya. Tlaxcala fejedelmei is elmentek asszonyaikkal első ízben túl a falon. Cortés állt, neki támaszkodva a falnak. Szeme rajta függött a szobron, meleg villózó fények köntösébe öltöztetve, titokzatos szépségével még mindig kísértő maradt. Mond tovább. Megjöttek törvénynapjára. Mindössze gyűltek, s a királyok és fejedelmek rangjuk szerint bírói székekbe ültek. A bőjtölés ura nem ítélt asszonya felett, ő csak panaszolta a szégyent, melyet smaragd bábú rajta elkövetett. Kint az árnyékos parton ásták a hosszú árkot, mely a megítéltek nyugvó helye lesz. Smaragd bábú nevetett. Látta apját a bírák között, fiatal volt, és nem hitte, hogy néki, aki királynő volt, valami baja történhetik. Beszélt Tlacopán királya, aki obszidián kígyó ágyékából eredt, ő volt valamennyi fejedelem között a legöregebb. Jöttek bőjtölés urának csatlósai. Leszakították smaragd bábú köntösét, csak fehér ágyék takarója maradt. Így vitték ki a tágas félkörbe, ahol királyi asszonyok és leányok nézték végig a törvénynapot. Kivitték a kör közepéig, itt a tollas kígyó papja leoldozta ágyéktakaróját, mindenki szégyenére mesztelenül állt bírái urai vendégei előtt. Köpeny dobtak fejére, s mire előkerült alul a feje, smaragd bábú nyakán sejemkötél feszült meg, követte az előre küldött árnyékokat, akik úgy ítéltettek meg, hogy ugyanegy sorsuk legyen, mint amilyen szeretőjüknek jutott. Kiterítve hevertek a mágia szélén, melyre felcsapott a füst, hogy lángba borultan megtisztítsa a vétkesek tetemeit. Aztán elhantolták őket. Utána ülték meg a tort az egybegyűlt királyok, közöttük legnagyobb a bőjtölés ura volt, de a legszomorúbb Molch, Tenochtitlán ura, akinek végig kellett néznie a leányának szégyenét. Amikor hazaért, elrendelte, hogy hozzák-e palotába smaragd bábú képmását, amelyet megtévesztésül ura számára csináltatott. köréje 4 fekete ocelot fejet faragtat, melyek őrzik a lángot a bosszúállás serpenyője körül. Ma délután bolyongtunk a palotában, a kertész leánya vezetett, s megmutatta smaragd bábú szobrát, mely elé ő tesz minden nap vázákban friss virágot, s megtörli az ocelot fejeket, hogy a bosszú arcát soha se lephesse be a feledés pora. Kortész állt az ajtóban. Szeme riadtan függött a távolodó fáklyák pislogásában homályossá váló körvonalon. Holnap kőműveseket hozatok, befalazzuk a bejáratot. Amit meséltél, asszonyok és öregek meséje, de amit láttam, elkápráztatja a legkeményebb legényeket. Parancsom úgy szól, hogy senki többé nem láthatja a képet, mely nyilván az ördög játékas, amely eddig mindenkire csak kárhozatot hozott. Félig ruhástul, fegyvere közelében vetette magát a hálózsákra. Ma nem kívánt a marinát, ma nem kívánt senkit. Éjszaka, álma közül smaragd bábú lehunt szemhéjú, titokzatosan mosolygó, elszenderedett figuráját vetette fel a férfi emlék. Xamarillo, a nyurga fekete fiú, fáklya világával kísérte marinát a kortész szobájával határos benyíló felé. A lány főhajtással köszönte a szolgálatot, s látta, hogy a fiú sötét szeme szinte felperzselte, forró, cserepes ajkát elöntötte a láz. Téged már megbabonázott a smaragd bábú. A nagyúr elkésett az elfalazással. Mosolygott, s végig simított Xamarillo fedetlen fején. Anya is volt szerető, smaragd bábú epercben a simítással.